13. álom. Jobbra kanyarodott az autó az emelkedőn. A gépkocsit a parkoló irányába vezettem. Feltűnt, hogy a kijelölt hely üresen állt, bárhova beállhattam nyugodtan. Mintha más lett volna a tér, mint amilyenre emlékeztem. Azelőtt a szabad ég alatt álltak a kocsik, most pedig egy félig fedett területet jelöltek ki a számukra. Egy pillanatra a Danubius Hotelra emlékeztetett. A hatalmas előtér, ahol a recepciós pult állt, kongott az ürességtől. Egyszerű, betonból készült henger alakú oszlopok tartották a mennyezetet. Hátul a felvonókkal egy irányban magányos, elhagyatott pálmafa állt. A vendégek fogadásáról két fiatal lány gondoskodott. Én voltam az egyedüli érkező a nagy társalgónak kialakított helyiségben. A lányok különböző uniformist hordtak. Az egyik sejmes, fehér, elől gombolós rövidújú, szűk, testhez álló inget viselt. Mellén a névtábla mellett pattanásig feszültek a gombok. Őt Annának hívták. Rövid fekete szoknyája testéhez simult. A másik lány Irén egyszerű rövidújú piros ruhában volt. A ruha elején lezseren átdobott hosszú fekete bőrsál libegett. Mindketten csinosak voltak a maguk módján. Már messziről odaszóltam, hogy Árpád vagyok, és két napra foglaltam egy egyágyas szobát. A kongresszusra? Kérdezte Irén. Mire igennel válaszoltam, már a recepcióhoz értem. Észrevettem, hogy kicsit tanakodnak, majd hozzám fordultak. Német úr, ugye tavaly is itt járt nálunk? Kérdezte Anna. Igen, ezért megint a 311-es szobát kérném. Az tágas, és ott jól éreztem magam. Anna megkereste a szobakulcsot, de mielőtt átadta volna, így szólt. Egy kis gond van. Abban a szobában még van egy vendég. Már el kellett volna hagynia a lakosztályt. Lehet, hogy még alszik. Ha talán ön felébreszteni, szólt kérlelően és mentegetőzve a lány. Gondoltam, nem bánom, ha újra abban a szobában lehetek. Miért ne tenném meg? Bólintottam és átvettem a kulcsot. A kulcs mellé kaptam egy nagyobb, vastagabb borítékot is. Kérném, hogy ezt a borítékot is szíveskedjék átadni a lánynak, kért meg a lány. Az egész ügy elég furcsának tűnt. Elindultam a lift felé. Útközben azon töprengtem, miért kell nekem ébresztenem a vendéget és kitessékelni a szobából, és emellett még kézbesítő is legyek. Vendégeket nem is láttam, tehát lehetett üres szoba, amennyi csak tetszik. Óvatosan kizártam a 311-es szoba ajtaját. Az egyágyas helyiség tényleg tágasnak tűnt. Mellékhelyiségek is nyíltak belőle. A szoba egyik oldalán hatalmas terasz szép kilátással, a másikon vele szemben óriási tükör díszítette a falat. A szoba sarkában jókora ágy terpeszkedett. Nekem háttal egy fiatal kócos lány aludt rajta. Visszaléptem a bejárati ajtóhoz, és belülről kopogni kezdtem. A lány továbbra is aludt, még az erőteljesebb, hangosabb kopogásra sem ébredt fel. Nem maradt számomra más lehetőség, mint hozzálépni és gyengéden felrázni. Amikor ezt megtettem, a lány felém fordult. Összekuszált, sötét fekete haja mögött, nehezen, de felismertem Ágit. Sokkal fiatalabbnak tűnt, mint amilyenre emlékeztem. Amikor kinyitotta a szemét, csodálkozva rám nézett. Hát te hogy kerülsz a szobámba? Szólt álmosan. Ez már nem a te szobád. A recepciós lányok nekem adták ki. Neked már régen el kellene hagynod a szállót. Ez a boríték is a tied, mondtam, és már is nyújtottam felé. Erre nem válaszolt, csak kényelmesen felült az ágy szélére. Rövid pántos hálóinge elejét egy mókás elefántfej díszítette. Rendben, de előbb szólnom kell az anyámnak. A borítékot pedig tedd oda az asztalra, mutatott az asztal irányába. Ezután felállt. Akkor láttam, hogy a hálóinge alig takarja el a hasát. Elfordultam, és az asztal felé indultam, hogy letegyem a levelet. Mire megfordultam, Ági már köntöst húzott. Ügyet sem vetve rám, elindult a másik helyiségbe. Ott álltam a szoba közepén, és nem tudtam, mit évő legyek. Ekkor nyögéseket hallottam a másik szobából. Azt hittem, hogy Ági rosszul lett. Benéztem, és láttam, hogy Ági az anyját ébrezgeti. Amikor végre sikerült neki, a terasz felé mutatott. Ott alszik apád. Őt is fel kell kelteni, szólt Áginak. Ági meglátott, és intett, hogy segítsek. Kimentünk a teraszra. Egy az első világháborúból való hordágyon feküdt ági apja. Ilyen hordágyakat csak filmen vagy régi fotón lehet látni. Két hosszú rúd között vászont feszítettek ki. A vászonra ráhelyezték a sebesültet. Amikor a rudakat megemelték, két ember szállítani tudta a sebesült katonát. Egy ilyen hordágyban feküdt az öreg, ági apja. Most a rudakat nem kellett fogni, mert ki voltak támasztva. Az egyik vége az ablakpárkányon, a másik pedig az erkély korlátján feküdt. Anya és lánya felsegítették az öreget. Nekem nem is kellett segítenem, kimentem a szobából. Hagytam, hogy összeszedjék a holmiukat és távozzanak. Elindultam a szálloda bejáratához. Útközben azon morfondíroztam, hogy megdorgálom a lányokat, mert ilyen kellemetlen helyzetbe hoztak. De amikor leértem, a két lány, Anna és Irén már nem volt ott. Egy másik idősebb nő állt a helyükön. Névtáblát nem viselt a mellén, így nem tudtam meg a nevét. Gondoltam, lényegében neki semmi köze a dolgokhoz. Így csak annyit mondtam, hogy a vendég elhagyta a 311-es szobát. Jó lenne kiszellőztetni és áthúzni az ágyat. Az idősebb alkalmazott csak bólintott és felvette a telefont. Utasította a takarítónőket. Egyéb tennivaló híján körülnéztem. Elindultam megkeresni a medencét. Úgy emlékeztem, több medence is lehetett. Külön a gyerekeknek, a felnőtteknek, és egy olimpiai méretű is, ahol a helybeli vízilabda csapat edzett. Végigmentem a folyosón, amelynek a végén, emlékezetem szerint, az úszoda állhatott. Ám a folyosón minden ajtót zárva találtam, és még fölirat sem jelezte az úszoda létezését. Meggondoltam magam, és eszembe jutott, hogy talán át kellene parkolnom a kocsimat. Kimentem a parkoló területére. Megtaláltam a kerékpáromat, az autóból bicikli lett. Azon a helyen, ahol régen a kerékpárok álltak, most virágágyasok díszelektek. Egy szorgoskodó munkás jelent meg az udvaron, locsolni kezdte az ágyasokat. Hozzáléptem. Hová tehetem a kerékpáromat? Azelőtt itt a rózsabokroknál kellett az oszlopokhoz támasztani, mondtam. Átvette tőlem a kerékpárt, és az első kerekénél fogva felakasztotta az oszlopból kiálló kampóra. Mivel sem kint, sem bent nem találkoztam szállodai vendégekkel, úgy döntöttem, hogy talán az étterembe kéne mennem. Feltételeztem, hogy ott biztos lesz valaki. Jencivel is találkoznom kellene, hisz ő hívott meg erre a kongresszusra. Besétáltam a legközelebbi liftbe. A felvonó falán csak egy kapcsológombot láttam, alatta csak annyi indulás. Megnyomtam. A lift elindult. Menet közben vettem észre, hogy az egész fülke üvegből van. A felvonó nem állt meg sehol, még a feltételezett étteremnél sem, csak siklott felfelé. Végül a hotel tetején állt meg. Lenyűgöző panoráma fogadott. Az erős napsugár kiemelte a vár kontúrját. A távolban pedig ködbe burkolva kék lett a Fruskagora. Épp hogy megfordultam, mert érdekelt a kilátás, a másik oldalon megindult a lift. A házak tetején siklott. Alattam a piros tetőcserepek elmosódtak a sebességtől. De az egész nem tartott sokáig, a lift hirtelen megállt. Most új, egészen más látkép tárult elém. Hatalmas, modern város épületei sorakoztak, melyek tetején napkollektorok díszelektek. Egy majdani futurisztikus város rész állt előttem, de nem sikerült részletesebben megvizsgálnom, melyik városról lehet szó, mert a lift tovább indult. Most egy alacsony épületekkel teli, parkokkal övezett horizont lepett meg. A háttérben egy két tornyú templom bukkant elő. Hirtelen átfutott az agyamon, hogy ez mintha zombor lenne, de megint csak egy pillantást vehettem, mert a lift visszaindult a földszintre. Azt hittem, hogy majd lemegy vissza a recepcióhoz, és ott megkérdezem, hogyan juthatnék el az étteremig. A folyosón egy új lift mellett haladtam el, meggondoltam magam. Megkockáztatom a lehetőséget. Lehet, hogy épp ezt a felvonót kerestem, beléptem. Bent egy idős bácsika állt a fal mellett. Maga is az étterembe megy? Kérdeztem. Nem, én följebb megyek, válaszolt kicsit idegesen. Ennek a liftnek a falán már több kapcsológomb sorakozott. A számok a gombokon 1-től 100-ig terjedtek. Megijedtem. Ennek az épületnek nincs is 100 emelete. Gyorsan ki akartam szállni, ám az ajtó már is csukódni kezdett. Elkéstem. A nehéz, 10 centi vastag csavarokkal és kiálló bütykökkel teli ajtó lassan becsukódott. Olyan volt, mint egy űrkapszula ajtaja. Annyi lélek jelenlétem azért megmaradt, hogy a 3-as számú gombot megnyomjam. Most már végképp a szobámba szerettem volna jutni. A lift nem indult. Kérdően néztem az öregre. Ezt a liftet csak a nagyon magas emeletek elérésére szánták, mondta teljes nyugalommal, és megnyomta az ajtónyitó gombot. Visszaindultam az előtér felé, de most már nagyon dühösen. Útközben figyeltem a lifteket. Szerettem volna végre megtudni, melyik lift vihet fel a szobámba, vagy legalább az étterembe. De egyik sem tűnt az elvárásomnak megfelelőnek. A folyosó végén egy üvegfal mögött szép, parkosított udvart láttam. Néhány öreg bácsi botra támaszkodva sétált. Két öregasszony pedig a padon ült. Úgy néztek ki a szálloda vendégei, mintha nyugdíjas otthon lakói lennének. De ettől eltekintve tőlük is megkérdeztem, hol az a lift, amelyik a 3. emeletre is felvisz. Ám ők sem tudták a választ. A végén mégiscsak a recepciónál töltöttem ki. Ott megint váltott a személyzet. Egy fekete öltönyös, piros nyakkendős, mosolygós arcú fiatalember fogadott. Elpanaszoltam, hogy nem találom a nekem megfelelő liftet. Elmondtam azt is, hogy amikor megérkeztem, mindjárt rátaláltam a megfelelő liftre. Majd én oda vezetem, mondta, és már is fogta a 311-es számú kulcsot, és elindult velem. Első alkalommal talán azért találtam rá automatikusan, mert el voltam foglalva a borítékkal, amit a kezembe nyomtak, és azzal, hogy a szobám melyik foglalt. A fiatalember segítségével megtaláltam a szobát. A szoba előtti nagy teraszon egy hosszú asztal állt. Oda letette a kávéscsészét, addig szinte észre sem vettem, hogy a kezében van. Csak annyit mondott, a sok séta közben a kávéja teljesen elhűlt.